Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Hubay Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nem vitatkozik azon már senki, hogy kell-e több víz a mezőgazdaságba, hogyha a nap végén akarunk valamit enni, mert akinek szeme van, az látja, hogy kell, csak a módszer nem közismert még. Hogy kell mezőgazdaságba vizet vinni, és honnan?
Elsősorban a fővízfolyásokból, azokból a nagyobb folyókból, aminek a vízhozama elégséges ahhoz, hogy az ökológiai vízigények kielégítésén felül, aminek a folyóban kell maradni, azon felül ki lehessen belőle vezetni a tájba is, elsősorban nyilván oldalirányba. És itt ennek a megítélésében azért vannak viták, hogy amikor alacsony a vízhozam, alacsony a vízszint, akkor a szivattyús vízpótlás az kellően környezetbarát-e. Ugyanakkor erre már konszenzus született, hiszen hogyha nem veszük ki a folyó medréből a vizet, nem emeljük át a tájba, és ott nem tározzuk be, akkor az alacsony vízhozam és az alacsony vízszint miatt oda gravitációsan nem fog tudni kifolyni. Ezért kell a műszaki beavatkozásokkal elősegíteni, hogy a víz átömlesztésére elegendő szivattyú, elegendő nyomásközpont és elegendő üzemanyag vagy energiája rendelkezésre ahhoz, hogy az egyre mélyülő folyómedrekből, az egyre mélyebbre húzódó vízszintből egyre magasabbra, de föl tudjuk emelni a vizet.
De ki lehet mondjuk még a Tiszából vizet venni, amikor annak a vízhozama talán a 2022-es nagy aszályhoz képest is a felére csökkent? Ha az ember kimegy a partra, látja, hogy nagyon mélyen van.
Így van ebben az esztendőben, amikor sem a Tisza vízgyűjtőjén, egyébként meg sem a Duna vízgyűjtőjén nem volt hóban tárolt vízkészlet, édes vízkészlet, így nagyon nehéz volt az egyre mélyülő mederből az egyre alacsonyabb vízhozamot kiemelni. A Tiszán ez egyébként nagyjából 14-15 méter emelő magasságot jelentett, amivel a gátkoronán kívülre, a gátkorona túloldalára át lehetett emelni a vizet, akár csatornába, akár holtágabba, akár olyan tározó telepbe, amiből tovább tudtuk vezetni a tájba. És ez a 14-15 méternyi emelési magasság, ez azt eredményezte, hogy volt, ahol sorba kellett kötni a szivattyúkat, tehát az emelési magasság eléréséhez két szivattyúnak kellett ugyanarra a rendszerre dolgoznia. Ez egy nagyon nagy kihívás volt az idén, és gyakorlatilag 0-24 órában közel 200 szivattyú üzemelt országszerte annak érdekében, hogy azt a mostanra közel 1 milliárd köbméter vizet vissza tudjuk tartani a tájban, és mind a gazdálkodó öntözési vízigényét, mint pedig az ökológiai vízpótlást vízzel tudjuk pótolni, vízzel tudjuk kielégíteni.
Lehet hasonlítani valahová ezt az 1 milliárd köbmétert? Én hallottam egy olyat, hogy ebben az évben a Tiszatóból napi 1 milliárd köbméter párolog el.
Hát 10 millió köbméter maradjunk ennyiben.
10?
Igen, tehát nem ennyire drámai a helyzet, de képes ekkora vízvesztést elszenvedni a Tiszató, hogyha a párolgás és a hőmérséklet olyan viszonyokat mutat, mint az idei esztendőben. Az 1 milliárd köbméter, az 1 köbkilométer, gyakorlatilag fél Balatonnak megfelelő vízmennyiség. Szerintem senki nem hiszi el, hogy ekkora vízmennyiség el tud párologni a Tiszatóból. Ugyanakkor a Tisza völgyben és egyébként magában az Ahaföldben is az a tragikus, hogy a vízgyűjtő, ami egyébként a Tisza vízgyűjtője másfélszer nagyobb, mint Magyarország területe, ez gyakorlatilag vízhiányos volt már tavaly óta, és a tavalyról áthúzódó asszály és a 2022-ben elszenvedett talajvízszint süllyedés, az együttesen okozták azt, hogy a szántóterületek alól kiment a talajvíz, és a növények számára már felvehetetlen mélységbe húzódott vissza. Ez nagyjából 2 és 3 méter között van, amiből már csak mesterséges vízutánpótlással lehet a növényeket termővé tenni, és olyan a talajban tárolható vízkészletek megőrzését elősegítő agrotechnikával, amire számos ösztönző és támogatási rendszer is működik.
Van-e arra valamilyen tapasztalat vagy számítás, hogy egy fővízfolyásból, magyarul a folyóból kivett és a termőterületre elszállított víz, az meddig marad olyan talajmagasságban, hogy még a gyökér elérje, és mikor távozik onnan vissza a főfolyás vízszintjére, mint a közlekedő edényekben szokás?
Ez nagyon sok mindentől függ. Egyébként a kérdés nagyon jó, mert ez fizikailag bekorlátozza a lehetőségeinket a kitermelt víz vagy kijuttatott víz megtartására, hiszen hogyha olyan a talajféleség, olyan a talaj szerkezete, hogy mint például a homokos területeken elejti a vizet, ott gyakorlatilag így van, ahogy a szerkesztő úr is mondja, hogy megöntözzük a felszínt, és utána a felszín alól gyakorlatilag visszaszalad a fővízfolyásba, a gravitáció a felszínatti vízfolyásokkal visszaszállítja oda, ahonnan kitermeltük. Ezzel gyakorlatilag átmossuk a talajt, de még mindig jobb, mint hogyha semmi nem kerülne oda. Ezzel szemben a mélyfekvésű kötött agyagos területeken, amik jó vízmegtartó képességűek, és hátukra veszik a vizet, úgy mondjuk, hogy hátára veszi a föld a vizet, azok gyakorlatilag jobban is tartják a vizet, viszont nehezebben tűrik a rendszeres és nagy mennyiségű öntözést.
Iszaposodnak, áll a tetején a víz.
Így van, utána elvályogosodik, rácserepesedik, a nap megsüti, utána elkezd porladni, a szél elfújja, és ebből adódnak azok a porviharok, amit úgy is mondanak, hogy alföldi eső. Az nálunk gyakorlatilag a porvihart jelenti, amikor a szél fölkorbácsolja azokat a porszemcséket, amivé szétfoszlik a talaj, miközben a nedvesedés és a szárazodás hatására gyakorlatilag aprózódik is egyszerre. Így nagyon nehéz megtartani a termő erejét a talajnak, tehát a folyamatos borítottságról és a múlcsozásról, tehát a talaj fölmelegedésétől meg kell azt óvni, és a vízháztartás, a vízpótlás és a víz megtartás az csak olyan technikával valósítható meg, ami a legkevesebb bolygatással érhető el. Ha rendszeresen rontjuk a talajok szerkezetét, és hozzájárunk ahhoz a felelőtlen talajműveléssel, hogy elveszítse a talaj a még tárolható nedvességkészletet, akkor hiába jön a felmentő csapadék, az vagy nem tud a mélybe szivárogni, vagy olyan gyorsan elpárolog a talajból, hogy az gyakorlatilag a növényzet számára még fel sem vehető, már távozik is az első napsütés és az első 15-20 kilométernél erősebb szél hatására.
Van recept a felelős talajművelésre? Tehát megmondják azt, hogy mi az, amit nem kéne csinálni, hogy az felelős maradjon?
Van, és ezt a magyar gazdák nagyon is előszeretettel alkalmazzák. Több mint 3,5 millió hektáron végeznek a gazdálkodók olyan talajművelést egészen tudatosan, és kimondottan a víz megtartása, és a talajos szervesanyaggal történő gazdagítása érdekében, ami jobb nedvességviszonyokat és a szárazságnak ellenállóbb talajszerkezetet és a víz utánpótlására alkalmasabb talajszerkezetet eredményez. Ez a több mint 3,5 millió hektár támogatott, és kifejezetten azért vállalják a gazdák ezt a magas ökológiai potenciállal járó tevékenységet, nem csak a támogatásért, hanem azért, mert tudják, hogy így tudják az öntözés nélkül is, ahol nem áll rendelkezésre öntöző víz, vagy a gazdálkodó még nem készült fel arra, hogy öntözzön, ott gyakorlatilag ilyen módon tudnak a csapadékkal olyan hatékonyan gazdálkodni, hogy ezt megtartsák a talajban. Ezzel tudják a talajéletet gazdagítani, ezzel tudják a szerves anyagok lebontását elősegíteni, a növényzet számára folyamatosan felvehető, ha nem is nagy, de mégis a stabil termés átlagoknak, igaz, hogy alacsony szinten, de stabilizálódni látszó termés átlagoknak a biztosítása érdekében ezt a nedvességet ott megőrizni. Ez egyébként egy sziszifuszi munka, évekig, évtizedekig tart, mire a szerves anyagot vissza tudjuk gazdagítani a talajban, de megéri, mert látjuk, hogy a klímánk sajnos nem abba az irányba tart, mint ahol tartott az elmúlt 100-200 esztendőben, és most már nem 100 éves átlagról beszélünk, hanem a szakemberek javaslata alapján 5, legfeljebb 10 éves átlagról tudunk beszámolni.
A folyóból a gátkoronán átemelt víz utána már létező csatornákban gravitációsan halad, folyik, vagy még tolni kell szivattyúkkal oda, ahol szükség van rá?
Előfordult, hogy tolni kellett szivattyúkkal is, de olyan is előfordult, hogy például, ahol keresztirányú gát áll rendelkezésre, például Kiskörénél a Kiskörő duzzasztómű a Tiszató vízkészletének megőrzésére, vagy fölötte Tiszalöknél a Tiszalöki duzzasztómű, ami lehetővé teszi, hogy a keleti főcsatorna megteljen vízzel, onnantól kezdetén már akar a nyugati is, és a Tikevír, tehát a Tisza és Körösök együttműködő vízgazdálkodási rendszerén keresztül a Körösök völgyébe is átvezethető a Tisza vízkészlete. Tehát ezen a nyáron is azt történt, mint már az elmúlt több mint 5 évtizedben, hogy a Tisza vízkészlete pótolta a Körösök völgyének a vízkészletét, a kieső, a hiányzó vízkészletet, ami a határ túloldaláról nem tud megérkezni, mert sajnos a Körösök vízkészlete ugyanúgy, mint a Marosé, a túloldalon, a partszími oldalon elég jelentős mértékben be van tárolva. Nem szeretnék nagy számokat mondani, de de olyan szinten vissza van tartva a víz, hogy van, hogy csak néhány száz liter folyik át másodpercenként a Körösök és a Marosnál. Azért jobb a helyzet a Körösök völgyébe, ilyen csekély vízkészlettel kell, azt kell beosztani, és ehhez járul hozzá a Tisza a saját vízkészletével, ami másodpercenként 25-30 köbméter is, tehát egy nyári napon.
A keleti és a nyugati főcsatorna, ugye azok mesterséges csatornák, azokat már mi ástuk, illetve az elődeink ásták, azok úgy vannak tervezve, hogyha abban megfelelő magasságú a víz, akkor az azt is jelenti, hogy a környező termőterületeken is olyan magasságban van a víz?
Ez egy csalóka kép most a keleti főcsatorna esetén. Azért mondom, hogy csalóka kép, mert bár lehet színűt itt tölteni a keleti főcsatornát, olyan szinten föl van iszapolódva, hogy a vízszállító kapacitásán csak a 24%-át tudjuk kihasználni.
És kevesebb víz oszlop megy benne.
Így van, tehát az a víztömeg, amit szállítani képes a keleti főcsatorna, annak a vízszállító kapacitásnak a 24%-át tudja leadni, mivel föl van iszapolódva. Ezért indul egy program, remélhetőleg már jövő tavasszal el tud indulni, amivel az egyes böge, ami az első nagy vízleadó műtárig a nyugati főcsatornáig tart a keleti főcsatorna kezdeti pontjától, ez egy 4,2 kilométer, ez már ki lett kotorva, és folytatódik tovább a keleti főcsatorna teljes hosszán a kotrási munkálat, mégpedig azért, hogy ez a vízszállító kapacitás 100% legyen, és itt Debrecen és térsége és a Hajdúság, valamint, ahogy már említettem, a Körösök völgye és megfelelő vízutánpótlásban részesüljön a Tisza vízkészletéből.
Az a műtárgy, aminél az első vízkormányzás kezdődik, tehát ott emeli meg.
Már Tiszalőtt megemeli, tehát Tiszalőtt megemeli a vízszintet a Tiszában, az egy keresztirányú gát, egy olyan duzzasztó mű, ami gyakorlatilag a 50-es, 60-as évektől kezdődően már biztosította, hogy a keleti főcsatornán keresztül a Hajdúságba öntöző víz tudjon jutni, és most már nem csak az öntözés, hanem az ipar és a jólét is igényli azt a vízkészletet, ami a Tiszából tud érkezni, hiszen a Civakva program keretén belül pótolja a Tisza vízkészlete azt a hiányzó vízmennyiséget, ami a Debrecen környéki tavakból hiányzik, és ez segít a mezőgazdasági vízigények kielégítésén túl a kommunális vízigények kielégítésében is, és a felszínen alá szivárogtatott nedvességgel, vízkészlettel pedig segít a talajvíz szint emelésében, és ez a megemelt talajvíz szint képes lesz arra, hogy akár öntözés nélkül is kielégítse a növények ökológiai vízigényét.
De amíg ez nem történik meg, addig nyilván valamilyen csatornákon kell elvezetni a vizet oda, a két fő csatornából is, ahol arra szükség van. Ki ez a csatorna rendszer?
Ez a magyar állami. Ez egy főmű, a keleti főcsatorna és a nyugati főcsatorna is, és a vízrendszerei általában, amik közszélúak, azok mind állami tulajdonban és állami kezelésben vannak. Vannak olyan művek, amik önkormányzati tulajdon és állami kezelésben vannak.
Voltak ilyen vízi közmű társulások, azok nem üzemeltettek ilyeneket?
A víztársulatok, tehát a vízgazdálkodási társulatok, azok üzemeltettek általában önkormányzati tulajdonban lévő csatornákat, és társulati tulajdonban és kezelésben lévő csatornákat. Ezek a valamikor TSZ időből maradtak meg, bár a vízgazdálkodási társulatok jogelődjei, azok már közel 200 évre vezethetőek vissza. És egy ilyen több mint 200 éves hagyománya szakította a gazdatársadalom, amikor önkéntessé vált a vízgazdálkodás érdekeltségi hozzájárulás befizetése, akkor a gazdák úgy döntöttek, hogy hát, vagy sok helyen úgy döntöttek, hogy ők ebben nem érdekeltek, nem akarták befizetni a vízgazdálkodás érdekeltségi hozzájárulást, ezért sok vízgazdálkodási társulat meg is szűnt. Forrás nélkül maradt, feladat nélkül maradt, finanszírozás nélkül maradt, és ha nem talált a munkaszervezetnek megfelelő alternatív bevételi forrást, akkor megszűnt, vagy egy ilyen tetszhalott állapotba merevedett. És vannak még abból a közel 80 vízgazdálkodási társulatból még olyan 20-22 működik, vagy van olyan munkaszervezete, amelyik éleszthető, és képes beavatkozni, hogyha az önkormányzatok vagy a gazdálkodók ezt a saját hatástörletükön igénylik.
Minden a termőterületen gazdálkodó gazda érdekelt abban, hogy a területére víz jusson méghozzá ugyanabban az időpontban?
Meggyőződésem, hogy igen, de ez nem mindenhol érhető el. Részben azért, mert vagy nem, nincs olyan állami főmű a közelben, amiből vizet lehetne kormányozni a gazdák földje sarkára, vagy azért, mert a domborzati viszonyok ezt nem teszik lehetővé, vagy azért, mert nincs készlet. Tehát hiába lenne mondjuk a főműben víz, vagy látszólag csudig van, de arra valahol egy lekötött vízigény miatt számítanak. És hogyha ezek a vízigények lekötik a rendelkezésre álló szállítható mennyiséget, akkor bizony azok, akik ezután kapcsolnak, azok kénytelenek átgondolni újra, hogy milyen együttműködések keretén belül lehet alternatív útvonalakat kidolgozni, és akár az is lehet, hogy a jelenleg harmadlagosnak nevezett és általában önkormányzati tulajdonban lévő és valószínűleg senki által nem kezelt csatornából ki lehet választani, és erre mi vállalkoztunk is, az Agrárminisztérium a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával karöltve, és a Magosszal karöltve idén télen ki fogja jelölni a vízügyi ágazat számára azokat a harmadlagos csatornákat, amiből közszélú csatornát lehet készíteni, tehát ki lehet a műszaki állapotát olyan szinten alakítani, hogy képes legyen arra, hogy szolgáltasson azon keresztül a vízügy.
De vissza kell rakni a műtárgyakat, ki kell takarítani.
Ki kell takarítani, rendbe kell tenni a műtárgyakat, fel kell üríteni, kell, át kell az üzemrendjét is dolgozni, ki kell jelölni a vagyon kezelőjét, az üzemeltetőt, aki azért fog felelni, hogy nem csak az öntözés és a szárasság idején a vízpótlást, hanem adott esetben az ökológiai vízpótlást is meg tudja oldani a tájba, vizet a tájba programot, amihez csak szeretném érzékeltetni, hogyha az öntözésnek az éves vízigénye ebben az esztendőben a többlet vízhasználat együtt is körülbelül 200 millió köbméter volt, az a vízmennyiség, ami a tájból hiányzik, és amit ki kell juttatnunk, hogy a talaj vízháztartását megemeljük, az 9 milliárd köbméter. Tehát az nem az öntözés viszi el a vizet a tájból, nem az öntözés felel azért, mert esetleg a vízkészletekhez nem lehet hozzáférni, hiszen marginális ahhoz a vízigényhez képest, ami most hiányzik a tájból. És amit tudtunk pótolni, akár a szivattyús vízpótlással, akár a gravitációs vízbeeresztéssel, akár a Kisköre fölötti, akár a Tiszalök fölötti duzzasztással, gyakorlatilag keresztirányú gátaknak köszönhetően ki tudtunk ereszteni oldalra gravitációsan jársági, nagykunsági, keleti, nyugati és a tiszafüredi, akár a cserőközi öntözőrendszernek a működtetéséhez. Ez a vízkészlet, ez gyakorlatilag tízszeresen meghaladta azt a víztömeget, amit országosan öntözésre használtak a gazdák, és benne van a Rába, benne van a Duna, benne van a Szamos vagy a Bodrogból kiemelt vízkészlet is, tehát itt, vagy a Drávából kiemelt vízkészlet, tehát az nem az öntözésnek a vízigénye az, ami el fogja szívni adott esetben a tájtól a vizet, hanem az, hogy évek óta nem esik annyi csapadék, de nem csak Magyarország területére, hanem fél Európa szenved az asszálytól. Ebből nagyjából 50 millió hektáron jelentettek idén Európába rendkívüli asszálykárt, és ebben Magyarországon sajnos mintegy 520 ezer hektár szintén hasonlóképpen asszálykárral sújtott területként lett regisztrálva, és jelenleg folyik a kormányhivatalok részével annak megállapítása, hogy hol mekkora ez az asszálykár. De ha visszatérünk ahhoz, hogy a vízkészletet megőrzéséhez kinek mi a felelőssége, nyilván a vagyonkezelője a vízügy tudja megmondani, hogy az a víz tömeg, amivel akár az öntözés, akár az ökológiai vízpótlás kielégíthető, az milyen hálózaton keresztül, milyen költségszinten, és mikor állhat rendelkezésére akár a gazdálkodónak, akár egy önkormányzatnak, akár egy önkormányzati társulásnak, akár pedig a civilek által, vagy a gazdák által felajánlott vízmegtartásra alkalmas terekbe.
A vízügy lesz a vízkormányzás központja, tehát hozzá lehet fordulni, hogy nekem ekkor és ekkor ezen a termőterületen ennyi és ennyi vízre van szükségem, és akkor oldják meg az odakormányzást, mert ha több tulajdonosa van, meg több központja van, akkor valószínűleg jönnek a viták.
Így van, tehát itt azért hadd egészítsem ki a felszíni vízkészletet a felszín alattival is, hiszen nem csak a felszíni vízkészlet beosztása, hanem a felszín alatti vízkészlet megóvása és beosztása is a vízügynek a kompetenciája. Tehát azért a vagyonért, amivel gazdálkodni kell, állami szereplőként a vízügy felel, ez az Energiaügyi Minisztérium és az Országos Vízügyi Főigazgatóság kompetenciájába tartozó terület. Tehát a vagyon, a vízvagyon, ami mindannyiunk, minden magyar embernek, minden magyar állampolgárnak közös vagyona, a vízvagyon felett az Energiaügyi Minisztérium és az Országos Vízügyi Főigazgatóság őrködik. És az, hogy ki milyen feltételekkel férhet hozzá a vízhez és mikor, azt a számára kiállított vízjogi üzemelési engedély határoz meg, és a vízjogi üzemelési engedély pedig megelőzi a vízügyi létesítési engedély, ami azoknak a művetnek a létrehozásához vagy üzemeltetéséhez szükséges, amit a gazdálkodó majd később vízzel szeretne megtölteni. Ez igaz a csatornára, egy tározóra, egy halastóra, egy horgásztóra, egy holtágra, és minden olyan térre, amit vízzel szeretnénk ellátni, vízzel szeretnénk föltölteni.
Amikor az ember mezőgazdasági podcastokat hallgat, akkor érdekes vitákba bonyolódik azon is, hogy hogyan érdemes öntözni. Lepel árasztással érdemes öntözni? Locsolni kell a levegőből? Csepegtetni kell? Mit kell csinálni? Vagy úgy kell, ahogy ezt az adott terület megkívánja?
Én szerintem mindenkinek igaza van ebben a kérdésben, tehát önnek is igaza van. Úgy kell, hogy az adott terület megkívánja. De hogyha onnan közelítünk, hogy ezek a készletek, amik jelenleg rendelkezésre állnak, és látjuk, hogy történelmi mélyponton volt a Tisza vízhozama, és történelmi mélyponton volt a Duna vízhozama, és minden mellékfolyójuk vízhozama történelmi mélyponton volt, mert a vízgyűjtőre egész egyszerűen nem esett csapadék.
Nem
volt,
fagyott meg, nem lett belőle hó, nem
volt hó, nem volt téli hóban tárolt készlet, és nem volt tavaszi csapadék, nem volt medárnapi eső sem volt, tehát medárnapkor gyakorlatilag az évszázad legforróbb júniusát kellett átélni. Tehát egy olyan forró nyár volt az idén is az európai kontinensen, és különösen a Kárpát-medencében, hiszen látjuk, hogy a Kárpát-medence klímája nagyjából másfélszer vagy kétszer gyorsabban merezszik, mint Európa más térségeibe, hiszen egy nagyon jól benapozott, nagyon is a napsütéses órát számát tekintve nagyon kedvező a mezőgazdaságnak, ugyanakkor, hogyha nem folyik be ide az a vízkészlet, vagy nem hullik le a csapadék a vegetációs időbe, akkor ez az adottságunk, ez hátránnyá is tud fordulni. És hogyha már itt a vízkészletről beszélünk, a vízkészlet megóvására, akkor olyan öntözési technológiákat érdemes, vagy technikákat érdemes alkalmazni, mint akár a nálunk sanyarúbb sorsban lévő, és már nagy tapasztalattal, akár sivatag öntözésében nagy tapasztalattal rendelkező országoktól könnyű eltanulni. Hiszen vannak olyan országok, ahol elektromos árammal kell előállítani a tengervízből az édes vizet, tehát sótalanítani, és ezáltal lehet aztán a később betárolt vízkészletből, akár felszín alá betárolt vízkészletből öntözni. Legolcsóbban a talajban lehet tárolni a vizet, és legbiztonságosabban, leghosszabb időn át a talajban lehet megőrizni. De ez az is kell, hogy azok a csatornák, amik felszedik az egész alföldet szinte, azok a csatornák is megteljenek vízzel, függetlenül attól, hogy korábban mondjuk belvízzel vezető csatornának építették meg, vagy öntöző csatornának, de tele kell, hogy legyenek vízzel, ahhoz, hogy meg tudják tartani a talajvízkészleteket, meg tudják támasztani a talajvízkészletet, hogy azonnal ne szaladjon ki, ne folyjon ki, ne vesszen el a gravitáció, a kis vízfolyások, ahogy az elején beszéltük, ne tudja levezetni a befogadóig, hanem az egész nyáron át a vegetáció alatt ott legyen a növény számára felvehető formában. És az öntözés technikája az nem csak azért fontos, hogy a vízkészlettel felelősen gazdálkodjunk, és nehogy elpárogjon a fele, mielőtt még eléri a kijutatott öntözővíznek a talajt, hiszen hogyha olyan vízpazarló öntözési technológiákat alkalmazunk, ami által szétporlasztjuk és csak elporlasztjuk a vizet, az is hasznára van a tájnak, mert legalább párásít a gazdálkodó, a saját zsebére megy, ingyen és bérmentve szolgáltat a társadalomnak, mert a társadalom ezért nem tud fizetni, hogy a gazdálkodó felelőtlenül permetezi szét a vizet.
De viszont a környéken kellemes lesz sétálni, viszont a mert környéken, 5 fokkal mindig hűvösebb
van. Így van, oda be lehet állni az öntöző berendezések alá, és egészen kellemes párakapuként fognak majd működni. De a talaj átnedvesítésére alkalmatlanokká válhatnak, hiszen egy 40 fok közelében és akár 15-20 kilométeres légmozgással ez a pára, ez nem fogja elérni a talajt, és nem fogja átnedvesíteni. Viszont, hogyha kombináljuk, és csak olyankor használjuk, amikor az elpárolgás mértéke nem drámai, hanem eljut a víz, az öntöző víz a talajig, és ott azt át tudja nedvesíteni.
Szélcsendes éjszaka?
Hát van ilyen, hogy éjszaka, és van olyan is, hogy hajnalban, tehát amikor még a pára is segíti azt a térségben, hogy nincs olyan mértékű a párolgás, hiszen 5-10 méteres rétegben a talajfelszínhez közel, ott még azért komoly pára tartanak, ilyenből szokott lenni a köd egyébként. Mm-hmm. Tehát ezt nevezzük ködnek, amikor ennek van egy látható manifestuma, annak a párának, ami a talajfelszín közelében megtalálható, egy hűvösebb tavaszi napon, amikor egyébként kelnie kellene valamelyik tavaszi növénynek, vagy éppen bokrosodni kellene a búzának, vagy éppen szárba kellene szökkennie. Tehát ahhoz, hogy ilyenkor egy olyan kultúra, ami meghálálja az öntözést, egy szántóföldi zöldség, egy hagyma, egy sárgarépa, petrezselyen vagy egy burgonya kellőképpen hatékonyan legyen megöntözve, részben lehet ezt felszín alatt is pótolni, nem csak felszín fölött. És vannak olyan országok, ahol a gyökérzónába vezetett drén csövek, öntöző csövek, ezek csepettetnek a talajban, és onnan nincs elpárolgás, tehát nem a talajból párolog el a víz, hanem növény veszi föl, és a növény fogja elpároltatni azt a nedvességet, amit a talajba pótol a gazda.
Beszélt az előbb a belvízelvezető csatornákról, ezek nyilvánvalóan mind a fővízfolyás felé lejtenek, mert különben nem tudnák elvezetni. Ezeket csak le kell zárni, hogy maradjon bennük víz.
Ez egy kézenfekvő megoldás, de vannak olyan műtárgyak, ami egyébként erre alkalmas is, és azok a tiltók, amiket, hogyha a vízügyi igazgatóságok vagy a vagyonkezelő lezár, azok képesek visszatartani a tájban a vizet, ami esetleg felszíni csapadékból keletkezik és helyben tartható, vagy megtelik vele a csatorna, vagy csak a talajban marad, de így gyakorlatilag visszatarthatok a vízkészletet, de nem minden csatorna lejt a befogadó felé, mert vannak olyan területek, úgy mondjuk, hogy selejt terület, hogy jobbra selejt és balra selejt.
Mm. Az minek van?
Hát mert vízszintes területek. A medelfenéknek van egy minimális lejtése, de ezeken még visszafele azért lehet kormányozni vizet. Vannak olyan mélyfekvésű területek. Korábban a Tisza árterét figyelhetjük meg ma is, hogy olyan minimális szintkülönbség van, akár 10.000 hektár számra 20-30 centinél nagyobb szintkülönbséget nincsenek. És az itt vezetett csatornáknak majdnem vízszintes a mederfenék vezetése, mederfenéknek a lejtése, kilométerenként néhány centi, amit lejtenek. Ugyanakkor, amikor a befogadóhoz érnek, onnan szivattyús módszerrel kell, szivattyúval kell őket beemelni a befogadóba. Ilyen például a Nagykunság, amikor a Hortobágy Berettyó, mint belvíz befogadó csatorna, gyakorlatilag gravitációsan már nem tölthető a csatornák, hiszen ezek a gravitációsan megtelő belvízzel vezető csatornák, ezek mélyebben vannak vezetve, mint a főmű, ami befogadja őket. Éppen ezért alkalmasak arra, hogy a főműből nyáron befogadjanak többletvizet, és akár a Hortobágy Berettyóból a Nagykunságban lévő belvízzel vezető csatornákat, vagy a Sárétem, tehát a Hajdúságnak a nyugati részén található területeket, Nádudvar, Püspökladány, akár Kaba, elmehetünk adott esetben egészen Békésig, Békés-Szentandrásig. Ezek a területek nem csak a Hortobágy-Berettyó jobb, hanem a bal partján is remekül töltetőek, akár gravitációs, hogyha vannak olyan keresztő műtárgyak, amin keresztül egy megemelt vízszintű Hortobágy-Berettyóból, egy visszaduzzasztott szintű Hortobágy-Berettyóból ez a oldalra kieresztett víz tömeg gyakorlatilag nagyjából 200.000 hektárt képes is lenne arra, hogy vízzel pótoljon. Ugyanakkor honnan folyik a víz a Hortobágy-Berettyóba? Az is Tisza víz készlet, és részint a keletiből, majd nyugatiból, részint pedig a nagykunsági öntözőrendszerből. És fontos, hogyha az ökológiai vízigényeket ki akarjuk elégíteni, és annak a víz szükséglet, hogy említettem, nagyjából 10-szer annyi vizet igényel, mint országosan valaha használható öntözővíz mennyisége, ezért ezt a 10-szeres mennyiségű ökológiai vízpótlást, ezt gravitációsan érdemes kijeleszteni, hiszen láttuk, hogy idén műszakilag ez mekkora kihívás volt a vízügyi ágazatnak. Több mint 1000 embernek a folyamatos munkájára volt szükség, több mint 200 szivattyú és több mint 300 beavatkozási helyszín, ami azt gondolom, hogy ha nem állunk át egy fenntartható, tartamos üzemre, nem állunk át a gravitációs vízpótlásra, amihez pedig a vízben tárolt, mederben tárolt készleteknek a növelésére van szükség, akár adott esetben ezeken a csatornákon olyan keresztirányú elzárások, a duzzasztásra, duzzasztott vízszintre van szükség, és ahhoz pedig jobb mederállapotra és jobb töltéskoronákra és jobb víztartó képességre, hogy ha megemeljük a belvízbefogadó főműveknek a vízszintjét, akkor nehogy az legyen, hogy a gazdák földjén máshol megjelenik a belvíz. Megjelenhet, előfordulhat, de már erre is készülünk, hogy olyan szabályozásra és olyan pályázati konstrukciókkal segítsük a gazdálkodókat, ahol ebben, hogy akár a víz megjelenhet, a belvíz megjelenhet, vagy összefolyhat a területén, és ő ezt megtartja, ezért prémiumot fizetnénk a gazdálkodónak egy új pályázati konstrukció keretében. Ezt hamarosan letárgyaljuk az Európai Bizottsággal, és amint megkapjuk az engedélyt, a felhívás kikerül társadalmasításra, és társadalmasítás követően pedig konkrétan meg is hirdetjük. Ennek a konstrukciónak az a lényege, hogy olyan vizes élőhelyeket hozzunk létre, ami részint ugye a mélyfekvésű területekről ma sem lehet leengedni a többletvizet, de ezeknek a vízkészleteknek a folyamatos feltöltését is lehetővé tegyük, akár adott esetben olyan tározó tereket töltsünk meg vízzel, ami a gazdálkodók érdekében segít a talajba szivárogtatni a nedvességet, és segít azt onnan elpárolgatni, és segít ezzel kedvezőbb helyi klimatikus viszonyokat kialakítani, hogy a helyi csapadékok kialakulásának nagyobb valószínűsége legyen.
Párolog, felhő lesz belőle, leesik. Jó, de ilyenkor annak a gazdának, amelynek a területén összefolyt a víz, annyi prémiumot kell fizetni, amennyit nem tudott megtermelni, mert éppen víz volt a területén, és akkor még itt van a bonyolító kérdés, hogy mi van a szomszéd gazda, akinek fél méterrel magasabb a területe. Akkor ő jól jár azzal, hogy a mellette lévő gazda területén víz van, hiszen az az ő termését is meg fogja emelni. És akkor össze fogják nézni, hogy ki keresett többet azon a vízen, ami ott van az egyik gazda területén. Hogy kell ezt számolni?
Igen, ez egy nagyon érdekes és komplex kérdés, és én azt gondolom, hogy ezzel mindenki jól jár. Hallottam olyan gazdálkodóról, aki azt mondta, bármelyik újjának utolsó percét odaadna egy jó belvízért, mert hogy már olyan régóta nem volt, de a belvízes évben még soha nem pusztultunk bele. Az asszályba bele lehet, mert hogy egyszerűen akkora károkat képes okozni az asszály, és sokkal sűrűbben fordul elő manapság, mint a belvíz, hogy gyakorlatilag most a talajvíz háztartásnak a hiánya azt is, azon is illusztrálható, hogy nincsenek belvízfoltok. Idén összesen 1400 hektárt jelentettek a gazdálkodók belvízkára, de például a 2015-ös esztendő 14-15 telén fordult az elő, tehát nem igaz, hogy az utolsó 15 évben nem volt erre lehetőség is egyáltalán, mert 15 évben már ilyen látszatok voltak, hiszen 2014-15-ben, de 17-ben és 18-ban is nagyjából 200.000 hektár körül volt a belvízzel sújtott terület, és ugyanennyi volt az átnedvesedett, amit a gazdák nem tudtak megművelni. Tehát közel 500.000 hektárt sújtott a belvíz, de azt látjuk, hogy nagyjából ugyanezek a területek szenvednek az asszálytól is. Tehát az asszály veszélyeztetettség és a belvíz veszélyeztetettség az kéz a kézben jár. A fedvények 90%-nál magasabb egyezőséget mutatnak. Tehát nekünk az a dolgunk, hogy ahol a víz megtartható, és ezek elvileg a belvízzel veszélyeztetett területek, és az asszállyal veszélyeztetett területek, ami majdnem ugyanezek, ott tartsuk meg a vizet, hiszen ott meg is marad, és a víz megtartásával együtt a vegetációs időben is tudjuk javítani a talajvíz háztartás folyamatait. És mivel ezek ott tarthatóak, elvileg az egy készlet is rendelkezésre áll, tehát felszíni fővízfolyásból, vagy főműből, tehát fő csatornából öntöző rendszerekből, vagy belvízelvezető rendszerekből, ezek feltölthetőek.
Mindent letárgyalhatónak lát a gazdákkal, vagy előbb-utóbb lesznek olyan területek, amelyet ki kell sajátítani a vízgazdálkodás szempontjait figyelembe véve?
Szerintem itt még nem tartunk, bár én azt gondolom, hogy érdekeltségi alapon a gazdálkodókat bent lehet, meg lehet szólítani, és ha már érdekeltnek kérzik magukat, akkor partnerséget lehet alapítani, és a partnerség ez tartalmas, huzamosan fönntartható, hiszen most már mindenki tudja, hogy nem csak az öntözés közérdek, hanem a víz megtartása is közérdek. És ha ehhez a gazdálkodók érdekeltségét föl tudjuk kelteni azzal, hogy őt nem érheti kár, nem érheti bevételkiesés, vagy nem érheti jövedelem csökkenés, vagy akár többletköltség azért, mert segít vizet tartani a tájban, segít ökoszisztéma szolgáltatást nyújtani a környező földterületek tulajdonosainak és földhasználóinak, és ezzel akár csökkentheti is az öntözési igényeket, és csökkentheti az öntözésre felhasznált vízpótlásra használt vízmennyiségét, akkor ezeknek a gazdáknak kifizetett vízprémium, ez mindenki számára hasznosul, és egyébként senkinek nem fáj, mert ezt nem az adóból, hanem abból a keretből, amit a közös agrárpolitika lehetővé tesz, Európai Uniós forrásból, ilyen hazai társfinanszírozással juttatnánk el a gazdálkodókhoz. Erre egy olyan képletet alkalmazunk, ami gyakorlatilag a jelenleg ismert és jelenleg szokásos hozamok és hozamértékek számításán alapul. Ez a hozamérték számítás gyakorlatilag kifizetődővé tenni a gazdálkodónak azt a támogatást, amit ahhoz kapna, hogy biztosítsa a területén több hónapon keresztül a folyamatos vízborítást. És hogyha már az öntözési technikákhoz visszamegyünk, akkor ez a felszín alatti vízpótlást mutatná.
Menne a felszín alatt.
Felszín alatt, és a hatásterület ezzel már az idén is nagyjából 120.000 hektárral nőtt az ilyen vízmegtartás, amit a Vizet a tájba programnak hívunk. Az asszályvédelmi akcióterv a hivatalos neve. Ennek a végrehajtásával közel 120.000 hektárral tudtuk növelni az öntözőterületek hatásterületét. Ennyivel nőtt a beszivárogtatható víztömeg, rendelkezésre álló tér, és hogyha a jövőben szeretnénk ezt fokozni, és akár mind a 4,7 millió hektár szántó terület, mezőgazdasági művelésben lévő területnek a vízbiztonságát és a növények asszálytűrését szeretnénk fokozni, akkor szükségünk lesz arra, hogy legalább egy 30.000 hektáron, de jobb esetben akár 300.000 hektáron tudjunk megtartani legalább néhány hónapon keresztül, tehát a őszi és a téli csapadékban gazdagabb és vízállásban gazdagabb időszakot megnyújtani néhány hónappal, hogy ezzel is segítsük a víztáj megtartását, akár a sekély elárasztását, akár pedig olyan tározó teret tartalmas feltöltését, amik korábban szárazon álltak. De láttunk ilyet egyébként, volt olyan gazdálkodó, éppen nagyon friss az élmény, Szekalom határában a kuplaló holtág feltöltésekor, ahol láttuk, hogy még egy kis sáncot is kellett a holtág oldalára húzni, hiszen 35 éve nem volt benne víz, és a szomszédos gazdálkodónak a földjét elárasztással fenyegette. Nyilván megjelent egy kis belvíz, a gazdálkodó duzzogott is, de amikor az elszámolás, a betakarításra került a sor, akkor szembesült vele, hogy az ő hozama az minimum háromszor akkora volt, mint az összes többi gazdálkodói, aki nem tudott ezen a hatásterületen nagyobb hozambiztonságot elérni.
Kis sáros kényelmetlenség az elején, de utána...
Igen, és utána a gazdálkodó érzékelte, és már most szerintem hálával tartozik azért a civileknek is, az önkormányzatnak is, a vízügy összefogásának is, az asszályvédelmi akciótervnek, ami hozzájuttatta a vízügyet ahhoz a forráshoz, amiből föl tudta tölteni ezt a régen szárazon álló szekhalmi holtágat, és ezzel a föltöltéssel gyakorlatilag a környező területeket olyan felszíni vízkészlethez juttatta, amiből termelésbiztonság, nagyobb hozamérték lett, és a gazdálkodó elégedett volt, hiszen az ő földjét ért minimális kártételt bőségesen kompenzálta az a többlethozam, az a sokszoros árbevétel, amire itt tudott szert tenni, és mi ezt örömmel csináljuk, örömmel adjuk. A kormányzat minden erőfeszítését erre fordítja, hogy ilyen jó gyakorlatokat ezrével tudjunk megvalósítani az országban.
Nagy István agrárminiszter néhány hónapja mondta, talán már egy éve is ugyanabban a székben, hogy előbb-utóbb el kell indítani egy társadalmi vitát arról, hogy a Tiszát valahol valamilyen módszerrel Csongrád környékén talán meg kéne emelni. Azóta erről a társadalmi vitáról én nem hallok. A vízlépcső szót a miniszter nem használta. Van még, napirenden van még ez a kérdés? Vagy ez elmúlt?
Napirenden van, én megmondom őszintén, hogy társadalmi vitáról nem tudok, mert a társadalom egységes abban, hogy valahol kell
víz
valami.
Kell.
Víz kell, készlet kell, anélkül, hogyha nem emeljük meg a Tisza vízszintjét, az évente 3,5 centit süllyed, és már nagyjából 4-5 van, ahol 6 méterrel mélyebben van, mint a mellette lévő holtág, ami nagyjából 150-200 éve lett levágva a Tiszáról, és látjuk, hogy időközben ennyit süllyedt a Tisza medre. És egyre mélyebbre fog süllyedni, és el fogja lopni az alföld alól a vizet, ki fogja szívni a talajvízkészleteket, és ma már nem csak a tavaly előtt lehullott, a 2003-ban lehullott csapadékból keletkező talajvízkészleteket szívja a Tisza, hanem 80-100 éve ott lévő talajvízkészleteket veszélyeztet. És el fogja vinni az alföld alól a vizet, tehát gyakorlatilag a kutak ki fognak száradni, a magán érdekeltségű kutak, amiből akár adott esetben egy kis tanya gazdálkodik, egy kis falu gazdálkodik, és én azt gondolom, hogy a társadalmi szükséget az megvan. Én a vízügyi ágazat részéről várnám azt az egységes álláspontot, ami meghatározza, hogy mire is van szükség valójában, amit utána egy döntéshozatalban a kormányzat meg tud vizsgálni, és én a kormányzat meggyőződését is látom, hogy a vízkészletek fölhalmozására kormányzati törekvések is vannak. De előbb a vízügyi ágazatnak kell végre döntést hoznia, hiszen ha megkérdezünk a Délalföldön két vízügyest, hogy hova tenni szíve szerint, akkor ketten legalább három ötletet fognak mondani, és amíg nincs egységes konszenzus abban, hogy hova kellene valamiféle merevtározásra alkalmas műtárgy, most az legyen duzzasztó, vagy legyen fenékküszöb, hívjuk bár, hogy ez döntsék el a szakemberek, hogy mire van igazából szükség, a gazdaság pedig majd megfontolja, és a politikai döntéshozók megfontolják, hogy melyik megoldást és milyen költségszinten vállaljanak be. Legyen szó energiatermelésről, vagy ne legyen szó energiatermelésről, hasonlítson kiskörére, vagy ne hasonlítson kiskörére, ezt mondom, döntsék el a szakemberek. De amikor eldöntötték, akkor viszont a politikának az a dolga, hogy minél hamarabb mellé rendelje azokat a forrásokat, nyilván megfelelő mérlegelés után, ami ahhoz szükséges, hogy ezek meg is valósuljanak. Hiszen látjuk, hogy kisköre nélkül nem tudtuk volna megvédeni az alföldet, nem tudtuk volna megvédeni se a jársági, se a nagykunsági, se a hajdúsági, se az északbékési földeket, akár a Körösök völgyében az ökológiai státuszt, nem tudtunk volna természetvédelmi területekre vizet juttatni, nem tudtuk volna Szolnok ivóvízbázisát fenntartani, és nem tudtunk volna egyáltalán olyan jövedelmi stabilizációs eszközöket juttatni a gazdálkodóknak, mint amire így képesek voltunk, és a kisköre nagyon is hozzájárult ahhoz, hogy ma ez az 1 milliárd köbméter, tehát 1 köbkilométer, ami egy ilyen fél Balatonnak megfelelő vízmennyiség, ma is ott tartunk a tájban, itt tárolunk. Tehát az, hogy keresztirányú elzárás legyen egy duzzasztóval, vagy egy fenékküszöb legyen valahol, ami csak megemeli úgymond a víz szintjét, de nem avatkozik be a tájba olyan mértékben, és a később adott esetben többletvíz szükségletre van szükség, akkor ezek a fenékküszöbök akár több helyen is elhelyezhetők, és nem csak a Tisza, hanem a Körösök vagy a Maros medrében is. És erre is készültek már tanulmányok. Én szerintem a döntéshozók ezt most éppen mérlegelik, hogy melyik megoldást válasszák, és a mérlegelés követően, a szakemberekkel való konzultációt követően meg is fognak születni gyorsan azok a döntések, amik ahhoz kellenek, hogy időben megtartatóak legyenek mind a Tisza, mind a mellékfolyók vízkészletei.
De annyival kellene emelni fenéküszöbbel vagy bármi mással a vízszintjét a Tiszának, amennyivel most ebben az évben át kellett emelni a Gátkoronán, tehát 15 méterre?
Semmiképpen nem. Tehát ez lenne a duzzasztó, ezt hívnánk úgy, hogy Csongrádi, vagy Csongrád-Bokrosi, vagy Algyői, vagy Szegedi duzzasztó, tehát én nem erről beszélek. Én arról beszélek, hogy a Tisza medre a folyamszabályozások óta egyre mélyebbre vágódik be, mossa ki maga alól a medrét a Tisza. Egyébként ez a Dunával is ugyanígy van, pedig ott a folyószabályozás nem volt annyira drasztikus, mint a Tiszánál. De azt is tudjuk, hogy a Duna valamikori medrében folyik most a Tisza, mert ennek megfelelő földtani okai vannak, és ha az a 3,5 vagy 4 méter, amivel mélyebbre húzódott a meder, ahhoz képest, mint ahol a holtágabb medre van, amik mutatják, hogy valójában honnan indult a Tisza, mert azokat levágták, akkor még az egységes meder mélységet mutatott a Tiszájéval. Tehát a fősodorral. De most már ezek messze kiemelkednek, ezek a holtágak, és azért állnak szárazon, meg gravitációsan nem tudja folyamatosan föntartani, vagy föltölteni őket a Tisza, még ha van beeresztő műtágy, akkor sem. Ezért a meder visszaemelése arra a szintre, ahol a holtágaknak a medre van, az már sokat segíteni abban, hogy gravitációsan mondjuk Tiszaugig feltölthetőek legyenek a Tisza holtágai.
Tehát nem 15, hanem mondjuk 6.
Hanem mondjuk 4-5-6. 4-5-6 méter, igen, de ugyanakkor a hajózhatóság érdekében nyilván akkor ezek mindig ki kell, hogy egészüljenek valamiféle olyan műtárgyal, ami pedig a zsiriprést teszi lehetővé a hajóknak, hogy följussanak ezen a meder vagy fenék küszöbön, mert ez a meder rekonstrukciós beavatkozás, ezeket úgy is hívják néhol, hogy meder rekonstrukció, ez utána föltölti, segít visszatöltődni a medret, tehát ezután el fog indulni egy újfajta meder állapot kialakulása, amikor elkezd visszatölteni a lelassuló, belassuló üledékkel a folyó a saját medrét, és amikor elkezdi visszatölteni, akkor nyilvánvaló, hogy ott a vízminőség is változni fog, tehát a vízminőség romlására is föl kell készülni, ezért komplexek ezek a beavatkozások. Én egyetlen szervezetnek sem hiszem el, hogy egymagában meg tudna oldani egy ilyen kérdés, ez csak konszenzussal érhető el, és itt nagyon fontos az, hogy a kormányzat mérlegelhesse, hogy melyik megoldást választja, hiszen a forrást ehhez a központi költségvetésnek kell nagy valószínűség szerint biztosítani.
Vízminőségről jut eszembe az értelmes ötlet, árvíz idején levágni az árhullám tetejét és beengedni valamilyen tározóba. Az árvíz idején az emelkedéskor az hoz magával mindent, amit addig összemosott. Azt senki nem fogja szívesen használni.
Így van, hát hozza magával az uszadékot, hozza magával a dögöket, hozza magával a szemetet, mindent hoz magával. Hozza magával a hordalékot is egyébként, és ha kiengednénk oldalirányba azokba a főművekbe, amik ilyenkor óhatatlanul ott vannak a figyelem középpontjába, akkor ezek másodpercek alatt fel is töltődnének, és utána évekig tartana a forrást előteremteni, mire kikotornánk, meg a szeméttől mentesítenénk. Aki járt már a Tiszatónál áradáskor, vagy akár a tavaszi feltöltés idején, az tudja, hogy miről beszélek. Aki egyszer is vett már a kezébe zsákot, szemetes zsákot, az látta, hogy nagyjából másfél perc alatt telik meg egy 160-180 literes szemetes zsák. Tehát felelőtlenül ilyen butaságot én még döntéshozótól nem hallottam kimondva. A döntéshozók nagyon is abban gondolkodnak, hogy ha van is egy árhullám, annak nem az elejéből, hanem a levonuló részéből, ami már tiszta.
Csak néhány nap.
Igen, ez néhány nap eltéréssel, és mondjuk lehet, hogy az elejét el kell engedni, mondjuk van egy 1 milliárd köbmétert hozó dunai árhullám, meggyőződésem, hogy az elejét azt el kell engedni, el kell felejteni, hogy azt hasznosítsuk, de mondjuk a közepét, vagy a végét, ami még mindig sok száz millió köbméter, azt viszont meg lehet fogni, és oldalirányba ki lehet vezetni. Ilyen például a ráckevei Dunaágnál, sorossári ráckevei Dunaágnál lévő kvassai zsilip, ami gravitációsan töltődik, amikor a Duna vízszintje ezt megengedi, és be is engedik a amikor a víz minősége olyan, hogy nem rakja tele hordalékkal ezt a Duna ágat, ezt a kis Duna ágat. Ugyanakkor, amikor levon az árhullám, és már gravitációsan nem tudja tölteni, akkor indulnak a szivattyúk. És én azt gondolom, hogy mivel egy mederállapot helyreállítása, vagy karbantartása, nevezzük kotrásnak, vagy bárminek, ez a folyamat ez mindig kiváltja a természetvédelemnek a tiltakozását, a környezetvédelemnek a tiltakozását, mindig jönnek az aktivisták és hősi halottak a temlegetnek, a kagylók és a lápipóc és a békák és a teknősök esetében, és senki nem szereti ezeket az érzelmeket korbácsolni, éppen ezért fontos, hogy oda ne meggondolatlanul engedjük be akár egy áradó Duna, akár a Tisza oldalágába az áradó Tisza vizét, hanem várjuk meg azt a pillanatot, amikortól kezdve annak a víznek a minősége olyan, hogy már nem okozza medálállapotban egy helyreállítatlan, vagy csak számos környezet károsítana tűnő beavatkozással segít az üzemszerű és a vízjog üzemelési engedélyben szereplő medálállapot helyreállításában.
Melyik a célvezetőbb módszer? Több vizet vinni a tájba, vagy átállni szárazságtűrő kultúrákra? Kukorica helyett cirokot termelni.
Hát kezdjük talán a víz megtartásánál. Tehát vannak ott természetes módon a összefolyó vizek, vagy akár a lehulló csapadék, ezt meg kell tudni tartani a talajban, meg kell tudni tartani a tájban. Semmiképpen nem szabad felelőtlenül kivezetni onnan, és ez már a háztartásoktól kezdődik, hogy ki hogyan bánik a H2O-val. Itt van ez a palackvíz, van a WC tartályöblítésre, vagy WC öblítésre használt víz, van az autómosó víz, van a csapadékvíz, van a szennyvíz, a tisztított szennyvíz, vannak ipari vizek, és mindenféle olyan kommunális és ipari víz, ami ugyanúgy H2O az alapja, csak mindig visz magával még valami mást. És már a háztartásoktól indul az a felelősség, hogy mindenki gondoljon bele, minden hallgató most gondoljon bele, hogy ő személy szerint mennyit tesz azért, hogy megtartsa a felszínre lehulló csapadékvizet. Például a ház tetőről elvezeti-e a csapadékvizet a városi befogadóba, vagy segít annak helyben maradni, és beszivárogtatja az udvarán a talajba. Azzal öntözi-e a növényeit, ami eső formájában összegyűjthető egy hordóban, egy tartályban, vagy kutat fúrat, és majd fúrott kútból próbálja pótolni a növények vízigényét. Vajon az önkormányzatok meg tesznek-e mindent annak érdekében, hogy ne engedjék ki túl gyorsan, vagy felhasználás nélkül, hiszen van egy mondás, hogy gyakorlatilag az embernek a házára, vagy az udvarára lehulló csapadékvizet, és az országába lehulló csapadékvizet, és a folyók vizét, és a patakok vizét felelőtlenül kiengedni nem szabad, független attól, hogy milyen halmazállapotban érkezik, nekünk kötelességünk annak a megtartásán dolgozni, és kevesebb vizet kiengedni az országból, mint amennyi ide befolyik, vagy amennyi csapadék formájában lehullik. Eddig ez a mérleg, ez nálunk rendkívül negatív volt, tehát volt olyan év, hogy akár 6 milliárd köbméterre több víz is kifolyt az országból, mint amennyi ide befolyt, vagy amennyi leesett. Éppen ezért álltunk át most egy olyan rendszerre, amivel gyakorlatilag közel 4 hónapon keresztül el tudtuk azt érni, folyamatosan, de 4 hónapban sikerült elérni azt, hogy kevesebb víz folyt ki az országból, mint annyi befolyt. Tehát elkezdett pozitívvá válni a felhalmozásnak az előjele, és mivel elkezdtünk fölhalmozni a tájban készleteket, megtanultuk, hogy mire képes a rendszerünk, amikor nem az árvíz és nem a belvíz ellen védekezünk, hanem a vízhiány kárelhárításban vagyunk érdekeltek is. Vizet emelünk ki a medrekből, ami erre még soha nem volt példa Magyarországon. Ez egy olyan innováció, amit lehet, hogy egyes érzékenyebb embereknek a lelke nehezen dolgozott föl, de én mindig el szoktam mondani, hogy honnan is lett volna víz a tájba? Honnan is lett volna a teknős békának, a lápipócnak, meg a békának víz a mederbe, hanem abból, amit még kitermeltünk a folyóból, és betároltuk a tájban. Tehát van, amikor sajnos csak a mesterséges vízpótlás segít, amikor nincs természetes utánpótlódás, amikor nincs csapadék, és nincs a tájban, a talajban tárolt természetes vízkészlet. Ugyanazt a felszíni vizet, ugyanazt a folyóvizet emeljük vissza, mint ami egyébként máskor természetes módon keletkezett helyben, és még évszázadokon keresztül a társadalom azért küzdött, hogy a vizet minél hamarabb kivigyük az országból, most pedig elvárjuk a vízügyi ágazattól, hogy fordítva üljön a vízre, és most már ne kifele vigye, hanem befele hozza, vagy tartsa meg.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Huba Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Széchy Ágnes és Szatmári Katalin felelős szerkesztők vettek részt. A beszélgetés az Inforádió YouTube csatornáján is látható. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.